Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 364-es számú énekével. 364-es éneket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Ma mai Isten tiszteletünkön az ötös számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 52. oldalán található az ötös számú liturgia. Örvendez Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Ő adott életet lelkünknek, és nem engedte, hogy lábunk meginogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint ezüstöt a tűzben. Amen.
Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek, a Szent Háromságnak hűséges éltetőnknek. Dicséret, dicsőség legyen magasztal,
áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a Krisztusban. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, Te tudod, mennyi fájdalmat és szomorúságot okoztam bűneimmel önmagamnak és fele barátaimnak, főként pedig atyai szívednek. Szabadíts meg bűneimtől, és add nekem az új élet örömét az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Előtted állok, drága Jézusom, rehát szorult én kétséges sorsom.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt. Imádkozzunk.
Istenünk, mennyei atyánk, mutasd meg a téged keresőknek világosságodat, hogy megtalálják az igazság útját, híveinek pedig add kegyelmedet, hogy kövessék azt, ami egyezik akaratoddal az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltára ülti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Péter első levelében találjuk, annak második fejezetében, a 11. verstől a 20. a következőképpen.
Isten igéjét tehát Péter első leveléből olvasom, a második fejezet 11. versétől. Így szól Isten igéje. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket. Tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek minden embernek, emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak. Akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, és a jó cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát. Mint szabadok, nem úgy, mint akik szabadságot a gonoszság takarójának használják, hanem mint Isten szolgál. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Ti szolgált pedig teljes félelemben engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és a méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűrel sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szemében, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. A harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten ujján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 261-es számú énekünket. 261-es éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Márk evangéliumában, annak második fejezetében, 18. verstől a 22. a következőképpen. Isten igéjét tehát Márk evangéliumából olvasom a második fejezet 18. versétől. Így szól Isten igéje. János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Oda mentek Jézushoz, és így szóltak hozzá. Miért böjtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványait pedig miért nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik. Vajon böjtölhet-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. De eljön az a nap, amikor elvéthetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak. Senki sem var foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitépné belőle az új a régiből, és még csúnyább szakadást támadna. És senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert szétrepesztené a bor a tömlőt, és oda lenne a bor is, a tömlő is, hanem az új bor új tömlőbe való. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, régi kisfalusi közösségekben nagy vihart kavart, ha valaki a szokás rendtől eltért, megváltoztatta a viselkedését, megváltoztatta a viseletét, a szokását, lecserélte azt, családi viták keletkeztek ebből, meg falu közösségi szakadások történtek. Emlékszem rá, hogy anya, amikor beszámolt arról, hogy ő, mint fiatal asszony, levágatta a haját. Nagyapám nem engedte neki levágni a haját, és amikor megházasodott, akkor a maga urat is levágta a haját. Nagyapám nem szólt hozzá egy ideig, amíg a haját levágta. Az volt a szokás, hogy konyba volt csavarva az asszonyoknak a haja. Anyám meg levágatta rövidre. Sok falusi közösségben, amikor valaki leveti a régi szokásokat vagy viseleteket, mondták ott Nógrádban, hogy pesties lett. Ott hagyta a falut, és fölvett valami olyan szokást, ami addig nem volt, és kicsit le is nézték. Na ő az, aki abba hagyta azt, amit az őseink viseltek, amit az őse, ahogy az őseink viselkedtek. Tehát nehezen fér meg a régi, meg az új, hasadások, szakadások, viták lesznek belőle. Nagyon nehéz ezeket a régieket és ezeket az újakat összedolgozni. Ez volt a probléma felolvasott ige szakaszunkban. És amikor János tanítványai és a farizeusok, akik böjtöltek az ő régi hagyományaik szerint, oda mentek Jézus tanítványaihoz, vagy Jézushoz, és kérdezték tőle, hogy hát a te tanítványaid miért nem böjtölnek? Mi böjtölünk úgy, ahogy a régi szokás adta a mi népünknek, mi megéljük azt a tradíciót, amit az őseink örököltünk, ti meg, a te tanítványaid meg elhagyják az ősi szokást. De Jézus egyébként rámutat ezeknek az embereknek az életében is arra, hogy mi a lényege a böjtnek. Sokszor emlegetek történet arról, hogy miképpen lesznek üresség bizonyos keretek, amelyek egyébként valamikor az egyház történelemben ezek a keretek lélekkel voltak tele, és ezek szolgálták az Isten dicsőségét, az egyház népének az épülését, gazdagodását az Úrban, csak aztán ezek a keretek kiürültek, a lélek eltűnt belőle, az eleven kapcsolat eltűnt belőle, a keret, a szokás, a rend az megmaradt. És az emberek sokszor mondják rá, hogy miért csináljam ezt, amikor egyébként nem ad nekem semmit. Ez a szokás, ez valamiféle hagyomány, tradíció, de nem az életnek a jele. A böjtölés célja Jézus világosan megmutatta, ezzel a rövid ige szakasszal is láthatjuk, hogy Jézus mit szeretett volna mondani. A böjtölés célja mindig az, hogy az Istenhez való közeledést munkálja az ember életében. A böjtölés azért kell, mert az ember élete eltávolodott az Istentől. Az Isten és az ember közé beékelődött valami. Nagy űrt álltunk Isten és az ember között, és ezt a nagy űrt, ezt az elválasztó bűnt kellene az embernek valahogy helyre tenni, lerendezni, ezt az elválasztó szakadékot, ezt az elválasztó űrt áthidalni valamivel. Az Isten népének mindig az volt a szándéka a böjtöléssel, ahogy látjuk az Ószövetség iratokat is, hogy a bűn, az elválasztó bűn kikerül az ember életéből, és az Isten nélküli lét, az Istentől való elszakadás Isten áldásává forduljon az ember életébe, hogy sikeres legyen, hogy győzelmes élete legyen, hogy közel legyen az Istenhez megtapasztalva a vele való közösségnek az örömét, és szeretné, hogyha távol kerülne tőle a sikertelenség meg az áldás nélküliség. Ők szerettek volna győzni az ellenség felett, ők szerették volna egyébként az Istennel tisztán élni az életüket, ezért böjtöt hirdettek meg, böjtöltek az életükben. Mindennek a titka az Úrnak a közelsége. Mindenki azt vágyta, minden böjtnek ez volt a célja, ezért rendelte el Mózes is egyébként, meg ezért böjtöltek az Ószövetség idején is, de az Új Szövetség idején is azt látjuk, hogy akkor böjtöltek a gyülekezetekben is, amikor valami óriási feladat előtt álltak, valami nagyon fontos esemény előtt álltak, és tudták, hogy Isten nélkül ebben a helyzetben nem szabad nekik egy lépést sem tenniük. Például, amikor tanítványokat küldenek ki a gyülekezetek, akkor megállnak az Isten előtt böjtben, imádságban, és amikor világos lesz számukra, hogy az Isten jelen van, az Isten jelen van ebben az eseményben, akkor megállják a tanítványokat, és kiküldik a szolgálat felé. Tehát ezért van a böjt. A böjtnek nincs más célja. A böjt elveszíti a lényegét, hogyha valami más céllal teszik azt. Tehát minden keresztény szokás és hagyomány akkor veszíti el a lényegét, amikor az önmagáért lesz. Amikor valamit önmagáért csinál valaki. Nagyon sokszor tapasztaljuk, vagy látjuk itt a mai világunkban is éppen a böjtel kapcsolatban, hogy önmagáért csinálják a böjtöt. Mert a böjt az egyféle szokás, egyféle hagyomány. Ennek a szokásnak eleget kell tenni. Tehát önmagáért csinálja a böjtöt valaki. Azért böjtöl, mert böjt van. Mert annak az ideje van. És nem is gondolja végig, hogy mit jelent ez a böjt számára, vagy miért lenne a böjt fontos. A böjt azért van, mert jó hatása van a szervezetre, mondják sokan, kitisztítja az emberből azt a szennyet, amit egyébként a mindenféle rossz ételek megevésével, vagy túl sok étel megevésével a szervezetébe föl van, jó, hogyha kiürül belőle. Megint a böjt önmagáért van, és nem azért, amiért az Isten adta, hogy Isten közelsége kimunkálódjék az ember szívében, hogy az Isten, aki a bűneink miatt távolra került tőlünk, eltávolodtunk Istentől, ez a távolság, ez legyőzesség, és újra közel kerülhessünk az Istenhez. A felolvasott ige szakaszomból kiderül, hogy a böjtölő jánosi tanítványok, meg a farizeusi tanítványok zúgolódnak. Mert hogyha ők értették volna a böjtnek a lényegét, akkor mit zúgolódnak, hogy Jézusnak a tanítványai nem böjtölnek? Mi böjtölünk, mert szükségünk van az Istenre, mi közel szeretnénk, de hogy más miért csinál, vagy mit csinál, miért érdekli őket. De nyilván bennük volt, hogy mi egy hagyománynak élünk. Mi a zsidó nép gyermekei vagyunk, mi böjtel szolgálunk, a böjtöt éljük, és itt van Jézus, aki magát rabbinak, tanítónak mondja, és ott vannak körülte a tanítványai, ők pedig nem böjtölnek. Hát mert elveszítették János tanítványa is, vagy meg se találták, és a farizeusok tanítvány is elveszítették a böjtnek a lényegét. Viszont felkeltette az érdeklődésüket, hogy Jézusnak a tanítványai nem böjtölnek. Mi történik itt? Milyen tanító vagy te, milyen rabbi vagy te, kérik számon Jézust. Sokszor tapasztalható ez a vallás erősebben megfáradt embereknek, hogy számon kérik a másikon. Hogy miért nem teszed azt? Miért könnyebb neked? Miért nem engedett te is, hogy a szokás, a tradíció téged is így mozgasson? Számon kérik, hogy mi így éljük az életünket, milyen rend alatt, ilyen törvény alatt vagyunk, és ti meg szabadon éltek az életeket. Miért nem csináljátok ezt, miért engedhetitek magatoknak mindazt, amit tesztek? Igénk elhangzás idején, tehát ebben az ige szakaszban, de Jézus nagyon sokszor beszél arról, hogy az Isten és az ember kapcsolat egy mennyegzőhöz hasonlít. Ma is lesz egy jegyességi áldás. Ahhoz hasonlítja az Isten az ő népét és magát az Isten, mint a vőlegény és a mennyasszony. A vőlegény és a mennyasszony, aki várja a találkozásának a beteljesülését. Mi vagyunk a gyülekezet a mennyasszony, Jézus Krisztus a vőlegény, még nem teljesült be a találkozásunk, majd az örökké valóságban, az Isten országában lesz meg a nász, lesz meg a mennyegző, még most készülünk rá, még most várjuk a vőlegényt, várjuk azt, hogy Jézus Krisztus megjelenjen, itt legyen közöttünk, mint ahogy olvassuk a tíz szűz példázatában is, hogy a mennyasszonyok várják a vőlegénynek a megérkezését, és ahhoz, hogy a vőlegény megérkezésekor készen legyenek, valami kell, hogy legyen az életükben. Ott az olajat hozza képként Jézus ebben a példázatban. Valami kell, hogy a mennyasszonynak az életében ott legyen várjon a vőlegény. Tehát Jézus Krisztus használja ezt a hasonlatot, ezt a példát, hogy, és erről itt a 19.-20. versben olvashatunk is erről, mindjárt felolvasom, és azt mondja nekik, vajon böjtölhet a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. De eljön az a nap, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak. Tehát, ha nincs a vőlegény közelben, akkor böjtölni kell. De ha a vőlegény ott van, akkor mi helye van a böjtnek? Akkor nincs szükség a böjtre, mert hát ott van a vőlegény és a mennyasszony együtt. Ez a közösség az, ami a böjtnek a célja. És hogyha ez megvalósult, akkor nincs szükség böjtre. Ez nagyon jó látni ebben az igében is, hogy amikor Isten és az emberek közössége jó, akkor nincs szükség böjtre. Ha távolság van Isten és az ember között, akkor szükség van a böjtre, akkor fontos az ember számára, hogy böjtöljön. Tehát Jézus és az Isten kapcsolata, a mennyegző hasonlata, a mennyegző példája nagyon jó. A gyülekezet, a mennyasszony várja a vőlegény érkezését, várja a vőlegénnyel való közösségnek az örömét. És amikor megvalósul ez a közösség, amikor Jézus Krisztus ott lehet a gyülekezetben, akkor nincs szükség böjtre. A gyülekezet mindig készen kell, hogy legyen arra, hogy érkezik a vőlegény. A tíz szűz példázatából látjuk. És amikor ott van a vőlegény, amikor a közösség csodálatos, akkor nem böjtre van szükség, hanem Isten dicsőítésre van szükség. Mint ahogy ebben is látjuk. Amikor a násznép együtt van, akkor örvendezésnek van helye, nem böjtnek. Tehát ne böjtöljetek, amikor ott van a vőlegény. Tehát a keresztény embernek az életét két dolog jellemzi. Az egyik az, hogy böjtöl, amikor távolságot érez Isten és maga között. Amikor a bűn befészkel az ember és az Isten közé, akkor böjtre van szükség. Mi a böjt? Nem az élelemnek a megvonása, mint amiről egyébként itt szó van, hanem arról van szó, hogy mindaz, ami köztem és az Isten közé került, az kikerüljön közélünk, hogy a közösség, az Istennel való közösség felépülhessen. Van, akinek az élelem, van, akinek a torkosság az, ami elválasztja az Istent, de mindig ennie kell. Van, akinek az ivás, van, akinek az alkohol az, ami elválasztja. Van, akinek az öndicséret, az öndicsőítés, a magabiztosság az, ami elválasztja az Istentől. És az a bőt, hogyha ezt leépíti, ha ettől elválasztja az életét. Ezért te azt vizsgáld meg, mi az, ami a te életedben felnőtt, ami olyan nagyra nőtt, hogy eltávolított téged attól az élő úrtól, aki egyébként az életednek az alapja, megtartója lehet. És hogyha azt megtaláltad, akkor dolgozzál azon, imádkozz azért, böjtölj azért, hogy kikerüljön az életedből, hogy az Istennel való közösség meglegyen. És hidd el, akkor lesz teljessé az életed. Általában a környezetet, a körülményeket szoktuk okolni azért, hogy most ilyen a helyzetünk. Ha nem ilyen lenne a férje, ha nem ilyen lenne a felesége, ha nem lenne ennyi baj a gyerekkel, ha nem lenne ilyen szegénység, ha nem lenne ilyen a társadalom, ha nem lenne, és sorolhatja az ember, hogy mi minden van az életében, amit tud okolni. Sohasem a körülmény, sohasem a környezetünk az oka, hanem mindig én vagyok az oka annak, hogyha rendezetlen az életem. Ezért Jézus Krisztus ebben a tanításban is azt szeretné a szívünkre helyezni, hogy amikor ott van a vőlegény, akkor örvendezzél. De ha nincs ott a vőlegény, ha nincs a szívedben az Úr Jézus Krisztus, akkor keresd meg azokat az okokat, ami miatt ez a távolság most létrejött az életedben. És engedd, hogy Isten újra közel kerüljön, mert az az életednek a célja, hogy benne elrejtezzél Isten te benned, Jézus te benned, és te Jézus Krisztusban. Tehát nagyon fontos látni, hogy amikor közel van Jézus Krisztus, akkor örvendezni kell, amikor távol van, akkor pedig böjtölni kell. És ez a keresztény embernek az élete. Örvendezik, amikor az Úr Jézus Krisztus betölti a szívét, és böjtöl, amikor Jézus Krisztus távol került az életétől. Dicsőíteni az Urat, mikor közel van, nem egyszerű dolog, mert az ember szeret mindig szeret sajnáltatni magát, szeret mindig a körülményekre hivatkozni, és amikor jól megy a dolga, akkor szeret magabiztossá lenni, és könnyen elfelejti az Urat. Nagy mélységekben, amikor bőtre van szükség dicsérni az Urat, ez a keresztény embernek, keresztény ember életének a csúcspontja. Amikor nyomorúság idején tud az ember fölkiáltani az Úrhoz, dicsérítve őt. Nem úgy, hogy segíts Uram, mert bajban vagyok, vagy kellene ez meg az kellene az életembe, hanem azt tudja mondani, hogy Uram, hatalmas Isten vagy. Nagyon nagy nyomorúságban vagyok, lehet, hogy testi, lehet, hogy lelki nyomorúság, lehet, hogy egészség, lehet, hogy anyagi helyzet, de tudlak dicsérni, mert tudom, hogy te vagy az Úr akkor is, hogyha én most ebben a nehéz helyzetben vagyok. Hát ez a keresztény életnek a csúcspontja, én azt hiszem, és az Isten ezt várja tőlünk, hogy így teljen meg a szívünk vele, mert akkor fordul aztán az ember élete a szegénységből a gazdagság felé, a megelégítettség felé, amikor az Isten meg tudja elégíteni az életünket. Hát a régi hagyományokat és az új szokásokat elegíteni azonban nem lehet, ahogy a további gondolatokat Jézus Krisztus elénk teszi, azt mondja, hogy régi ruhára új posztót várni nem lehet, mert az új posztó még nagyobb szakadást csinál a régi ruhában. Nem jó dolog vegyíteni az újat a régiekkel. Nem lehet összetenni a kettőt. Sokan ebben a csapdába estek, amikor elindultak a Krisztusban való új életükben. Örvendeztek az Úrnak, örvendeztek annak, hogy az életük megújult, és aztán tett egy kanyart az életük, és visszakanyarodtak a régi szokásaikba. Olyan megdöbbentő látni embereket, amikor a Krisztusban való új életben örvendező életből folyamatosan visszavéve azokat a régi dolgokat, amik eddig emésztették az életüket, újra oda kerülnek, ahol azt megelőzően voltak. Voltak, ismerik olyan embereket, akik abból a vallásosságból szabadultak meg, ami egyébként ezek a kiüresített keretek. Ebbe a kiüresített keretbe való hit, ezekhez a szokásokhoz való odahajlás. Megszabadította az Isten, új életet adott. És aztán alig telik el egy kis idő, és újra visszaveszi önmaga számára ezeket a régi kereteket. Egy nagyon érdekes példa. Nem itt történt közöttünk, hanem olyan helyen, ahol a lelkész nem lakik helyben. Megtértek emberek, vallásosak voltak ők a maguk módján, valamiféle keretet gyakoroltak az életükben. Ez milyen keret volt, evangélikus, református, metodista, baptista, katolikus, görögkatolikus, vagy az teljesen lényegtelen. Gyakoroltak egy keretet. És ebben a keretben aztán megtapasztalták az Istennek a jelenlétét. Isten újjá teremtette őket. És az új életben örvendeztek. És csak tessenek elképzelni, mi jut az eszükbe, azt mondják, hogy de hát majd ki fog bennünket eltemetni. Nem lakik helyben a lelkész, ha mi most nem tartozunk olyan gyülekezet az a helyben lakó lelkész, akkor ki fog bennünket eltemetni. Hát kit érdekel az, hogy ki temetel engem? Az sajnos az utódainknak a nyomorúsága. Mert engem az már legkevésbé se tud izgatni, hogy akkor mi lesz majd akkor, amikor én meg fogok halni. Mert nem tudok benne úgysem cselekedni. Akkor már nem én cselekszem. Az azoknak a gondja, akik majd utánunk vannak. És azért, mert úgy gondolta, hogy ki fog majd engem eltemetni, lesz egy lelkész, aki eltemet, ezért fogták és visszacsavarodtak ugyanazokba a keretekbe. És a keretek fontosabbak lettek számára, ezek a kiürült keretek, mint maga a Krisztusban való élet. Milyen megdöbbentő. Nagy nyomorúságból jönnek, olyan nyomorúságból, ami egyébként házassági válság, alkoholfüggőség, meg egyéb függőség. Megtapasztalják az új életet, és utána visszakanyarodnak a régihez. Amikor az új posztóval aztán meg akarják foldozni a régi életüket, kiderül, hogy még nagyobb szakadás lesz rajta. Kiderül, hogy az újjal nem tudják azt a régit foltozgatni, mert még inkább szét fog szakadni. És nyűglődnek, szenvednek az alatt, a teher alatt, amit egyébként ez a balga döntés hozott az életükben. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés, az olvashattuk a Bibliolvas útmutatónak a mai igéjét. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Isten erre hitt bennünket. Azt mondja, hogy mindent újjá teremtek. Nincs olyan az életedben, amit nem akarok újjá teremteni. Újjá akarom teremteni a gondolkodásodat. És ebben a gondolkodásban ott van a párkapcsolatod, a házasságod. És ezért jó, hogy most Kata meg István itt van előttünk, és a jegyességi áldásukat kérik, mert szeretnének elindulni ebbe az újba. Szeretnének ebben az újban Isten áldásával indulni. Mert tudják, hogy ez adja meg az életüknek az alapját. De majd ez a következő lépés az Isten tiszteletben. De nagyon fontos, hogy az Isten szeretné megalapozni az életünket. Szeretne meggazdagítani bennünket, hogy rendbe tegye a párkapcsolatunkat is, a gyereknevelésünket is, hogy olyan gyerekek jöjjenek ki a családunkból, akik az Isten dicsérik, ismerik és dicsérik. Nem beidomított gyerekek, akiket megtanítunk párcával erre-arra-amarra, és akkor visszaszajkózzák, hanem olyan gyerekek, akik az élő Úr Jézus Krisztussal való kapcsolatba kerülnek. És nem az a lényeg, hogy mit tanítottunk meg velük, hanem az, hogy mit éltünk eléjük, és ők mit látnak ebből. Mert Isten azt mondja, hogy aki Krisztusban van, az valóban újjá teremtett. Aki Krisztusban megszabadítatott, az valósággal szabad, az mindentől szabad. Annak már nincs megkötözöttsége. Szabadon tudja élni az életét. Láttam egy riportfilmet a múlt héten, egy afrikai törzsnél készítettek riportot, magyar riporterek, az On the Spot, nem tudom, ismerős ez a műsor. Egy afrikai törzs, és ott a magyar riporternő kérdezi a eladó sorba került fiatal leány. Milyen félelmeid vannak? Nem tudom a testvérek elé idézni ennek a fekete nőnek az arcát, de ahol úgy nézett ki, hogy mit kérdezel? Mi az, hogy félelem? Hát mitől félnék én? Hát minden itt van, és minden rendben van. Nem tudom, nem derítették ki, hogy milyen Isten hitük van ezeknek az embereknek, de mindig arról beszéltek, hogy az Isten az megtart bennünket. És nem félnek a haláltól, mert az következménye az életnek. Sok gyerek meghal. És mondták, hogy amikor az újszülött meghal, az olyan, mint a víz, amikor kifolyik az ujjon közül. Nincs vele kapcsolat, és úgy kifolyt az ujjon közül a gyerek. Aztán elfogadják azt, hogy neki az Isten ennyi időt adott, és nem félünk a halált, hogy mi meghalunk esetleg később. És aztán azt mondja ez a fiatal, amikor nagyon erősködött a magyar riporternő, de hát nekünk vannak félelmeink a mi kultúránkban, mi félünk sötétben, villanygyújtás nélkül, nekik villanyuk sincs, hát mitől félnek, nincs, mitől kapcsol a villany. Amikor nagyon erőszakos voltak, azt mondta, hát attól félek egy kicsit, hogyha majd feleségül lesz valaki, hogy jó feleség leszek-e. És hogy a férjemnek el kell vernie engem azért, mert nem jó feleség voltam. Na, ez egy nagyon érdekes riport volt, hogy ezek az emberek nem féltek, mert melyik minden rendben volt körülöttük. Az Isten behelyezték az életüket, szabadok voltak élni, szabadok voltak meghalni, szabadok voltak éhezni, szabadok voltak jól lakni, szabadok voltak bővölködni, szabadok voltak szűkölködni. Ha nem volt elég termés, akkor keveset ettünk ebben az évben. Ha bő termés volt, akkor meg sokat ettünk. De hálát adtunk az Istennek ekkor is, meg hálát adtunk az Istennek akkor is. És akkor mondja a riporter, hogy hát jó lenne, hogyha magasabb mezőgazdasági kultúrával termelnének itt terményeket. Csak mondjuk, minek? Hát van nekünk elég. És a munka az meg az embert felüldíti, és gyalogolnak 20 kilométert ahhoz, hogy egy földet megjön. Ezt csak azért mondtam el, hogy akiket az Isten megszabadít, azok teljességgel szabadok. Azok szabadon élik az életüket, nyomorúságban, jobb dolgukban. Szabadon élik az életüket, az életben és a halálban is. Nem félnek. De jó lenne így élni, hogy nem félnénk. Jézus sokszor mondja ezt, hogy ne félj. Csak hát ez a ne félj nem egyszerűen jön az ember életébe. Mondják, hogy 365-ször van a Szentírásban, hogy ne félj, hogy minden napra jusson egy ne félj. De hát a ne félj az megint nem automatikusan jön az ember életébe, mert én azt mondom, hogy félek, akkor az Isten adjon egy bizalmat az életembe. A ne félj az azoknak jár, akik Krisztus előtt térdre vágtak, és Jézus Krisztus a vállukra teheti a kezüket. Azoknak hangzik el aztán ez a szó, hogy ne félj, mert én veled vagyok, mert én megtartalak, mert én bennem megelégítesz. No hát, Isten ezt szeretné a mi életünkben is megvalósítani, hogy ne valami régi hagyományhoz, tradícióhoz, a régi gondolkodásunkhoz forduljunk vissza, hanem engedjük, hogy amit Isten újjáteremtett, az valóban új lehessen, és ne engedjük, hogy az életünk, az az új élet, amit az Isten adott, az tönkre menjen amiatt, hogy mi keverjük azzal a régi, ami egyébként alkalmasint megjelent, vagy megvolt az életünkben. Mert egyébként tönkre megy. Mint ahogy a régi tömlőbe öntött bor is szétfeszíti a tömlőt, mert már nincs rugalmassága, az új bor pedig élhúzog, és szétfeszíti a tömlőt, szétszakad, és tönkre megy a tömlő is, meg tönkre megy a bor is. Elvész a bor is, meg tönkre megy a tömlő is. Tehát nagyon fontos, amit az Isten ma szeretne nekünk mondani. Azt mondja, hogy ne a keretekhez, ne hagyományokhoz, ne tradíciókhoz, ne élettelen törvényekhez ragaszkodjatok, hanem keressétek Krisztusban az újat, hogy újjá tudjon teremteni titeket, hogy ebben az új életben szabadok lehessetek, ebben az új életben teljes életet élhessetek. Isten erre szeretne bennünket elhívni, hogy az életünk Isten dicsőítés lehessen. És amikor szükség van a böjtre, amikor szükségünk van azért, mert eltávolodott az életünk Istentől, szükség van a böjt, akkor böjtöljünk. Akkor vegyünk ki mindent, ami elválaszt bennünket Istentől, hogy újra erőjövessen az Isten dicsőítés az életünkbe. Amen. Csendesedjünk el. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te, mint vőlegény készülsz a mennyasszonyt a mennyegzőre vinni. Add meg, hogy a mennyasszony létünk, a gyülekezet készülhessen a te várásodra is. Ez a várás, ez beteljesülhessen. Köszönjük, Urunk, hogy Szent Lelked által jelen, vagy Szent Lelked által most is kijelented magad és megmutatod magad. Add meg, hogy a mi életünkben jelen lehess, egyén életünkben, család életünkben, de gyülekezet életünkben is. Áld meg bennünket a veled való közösségben. Add meg, hogy valóban így tudjunk veled és benned élni, de tudjunk fölkészülni arra is, hogy szorongattatás, nyomorúság vagy szükség jön az életünkbe. És add meg, hogy akkor is tudjuk dicsérni, magasztalni a te nevedet, mert te méltó vagy rá. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az az élő Isten, akinek szava van a néphez, szava van az emberekhez, aki megtartod az életünket, aki tovább viszel nehéz helyzetünkben. De köszönjük, Urunk, hogy benned lehet örvendezni, hogy benned lehet megelégítettséggel élni. Így adunk hálát néked, Urunk, az életünkért, azért, hogy kísértések, kívánságok, hívságok közepette is megőrzöl bennünket földi utunkon, hogy azt a mennyei elhívást, amit benned kaptunk, azt majd megélhessük ott a te országodban, mennyek országában, az örökké valóságban. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségben. Konfirmandusoknak hirdetem, hogy szombaton konfirmáció oktatás lesz. Úgy néz ki, hogy a vizsga előtt ez lesz az utolsó felkészülési alkalom, tehát minden konfirmandust várok az utolsó megmérettetésre, még együtt gondolkodásra, tanulásra. Hirdetem a testvéreknek, hogy az ébredési konferenciára lehet jelentkezni. Aki nem tud a digitális világban könnyen mozogni, az kis cetlit kérhet az Isten tisztelet végén, ha kitölti, akkor internetes regisztrációt megtesszük, elvégezzük helyettük. Ébredési konferencia június 22-től lesz, 25-éig, vasárnap délutántól szerda délig, sátorói helyen, egy nagyon szép helyen. Szeretnénk engedni azt, hogy az Isten ébrezgessen bennünket, és mindazt, amit ebben a mai igében is elénk tárt, hogy a kialakult kereteinket, kialakult szokásainkat elhagyva Isten felébresztessen, megébresztessen bennünket, hogy az ő dicsőítésében, a neki való szolgálatba tudjunk elindulni. Ez egy nagyon fontos konferencia, mindenkit bíztatok erre. Lehet jelentkezni az Egyház megye honlapján és az EKE honlapján, és szórólapok, plakátok még vannak itt kint az asztalon, akik szeretnének elvinni belőle, bátran megtehetik. Illetve van két havi hírlevelünk is, amely még elvihető, amelyben benne vannak ez a program is, és azok a programok, amelyek az elkövetkezendő időben lesznek. Biatorvágyi férfi hetek, női hetek, házaspári hét, bibliatanulmányozó hét is, de természetesen fiatalok készülnek a pünkösd hétfői biatorvágyi ifjúsági, országos ifjúsági találkozóra is. 14 éves kortól lehet 30 éves korig jelentkezni erre az alkalomra. Gyülekezetből megpróbáljuk megszervezni az odautazást. Kérem, hogy jelezzék az Isten tisztelet végén a fiatalok, akik szeretnének elmenni, hogy az utazást tudjuk szervezni. Fontos az imádságlap, a közösség megélésének egyik formája az, hogy imádságban hordozzuk azokat, akik kérték. Itt az első helyen most Bánszki István és Lesán Kata van, hogyha megnézték a testvérek az imádságlapot. Nyilván azt kérik a gyülekezettől, hogy életüket hordozzuk imádságban, hogy meg tudják élni ezt az időszakot Isten dicsőségére. És természetesen a többiek is, akik fönt vannak a listán, azért kérik, hogy imádkozzunk értük, mert vagy nehéz helyzet van az életükben, vagy nagy kérdés előtt állnak, vagy szeretnék együtt a gyülekezettel dicsőíteni az Urat. Legyen tehát előttünk az imádságlap is, hogy így is megélhessük az életünket, közösségi életünket. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Készülve a jegyességi áldásra, 388-as számú énekünknek az első versét énekeljük. Dicsérjük, magasztaljuk az Urat ezzel az énekkel. Rendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Teremtő Istenünk, Te úgy alkottad az emberi szívet, hogy szeretet és boldogság után vágyakozzék. Egyességre lépő testvéreink is a Te akaratod szerint állnak most előtted, mert Te szerinted szeretnék megélni az előttük lévő időszakot, és Te előtted akarnak most vallomást tenni arról, hogy mi van a szívükben. Szenteld meg, Urunk, szívüket, tedd igazzá hűségüket, és önfeláldozóvá szeretetüket, Add, hogy Jézus Krisztusból, a szeretet forrásából naponként meríthessenek. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg azt az igét, amelyet erre az alkalomra választottam, amely igét megírva a 121. Zsoltárban találjuk az első két versben a következőképpen. Isten igét tehát a 121. Zsoltárban olvasom az első verstől kezdve. Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön a segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves István és Kata, kedves rokonok, ünnepi gyülekezet, Istenünk igéje egy rendkívüli alkalommal szólal meg itt most közöttünk, és az rendkívüli alkalom az egyházban rendkívüli alkalom csupán, hisz itt a gyülekezetünkben sokszor ünnepeltünk már jegyeseket, akik odálltak az Úr oltára elé, hogy az Isten áldásában részesüljenek akkor, amikor a jegyesség útján elindulnak. Nem szokásos ez általánosságban az egyházban, de a gyülekezetünkben kialakult ez a szokás. Reméljük, hogy nem keret csupán, hanem lélekkel telivé lesz, mert sokszor, ahogy említettem, a szokások keretekké válnak, és a lélek nélküli keret, az nem ad semmit az embernek. Viszont én hiszem, hogy azért álltok most itt az Isten színe előtt, mert szeretnétek, hogy ez az út, ami most elindultok, az a jegyességnek az útja, az Isten áldásában folyhassék. És valóban, ahogy az előző igehirdetésben említett képet látjuk, hogy Jézus Krisztus magát a vőlegényhez, a gyülekezetet a mennyasszonyhoz hasonlítja, mi is ebben a jegyességi állapotban vagyunk a mennyasszonyként és a vőlegényként Jézus Krisztussal, nem teljesedett be még a frigy. Ezt az időt viszont abban a tisztaságban kellene megélnünk, hogy ő a mi vőlegényünk, és nincs más Isten az életünkben. És a jegyességetek, amely most kezdődik, sem szól másról, mint arról, hogy eljegyzitek egymást arra, hogy a házasságotokban kiteljesedjék ez a kapcsolatotok. És addig Istennek az áldásában, abban a tisztaságban, amit az Isten egyébként a házasság előtt, a jegyességben ad az embernek, tudjátok ezt megélni. És olyan jó ezt látni, olyan jó ezt tudni, hogy ha valaki meg tudja élni az életét az Isten akaratában, rendjében, abban a tisztaságban és abban a rendben, amit az Isten elénk ad, akkor valóban ott van az ember életén az áldás. És ahogy szokták kérdezni tőlem gyerekneveléssel kapcsolatban fiatal házasok, hogy mikor kezdődik hogy mikor lehet a gyereket már nevelni, mikor érik oda az elméje, hogy már lehessen tanítani őt, én azt szoktam mondani, hogy a születés előtt kezdődik a gyereknevelés. Tehát a ti gyereketeknek a nevelése most kezdődik. Akkor, amikor a jegyességben azt mondjátok, hogy te leszel az én férjem, te leszel az én feleségem. És mi az Isten rendje szerint akarjuk élni az életünket, és a génjeitek, amelyekből majd reménység szerint születnek a gyerekek, a génjeitek így rendeződnek. És amikor a gyerek megfogal, akkor a gyerek már ezeket a géneket hozza a születés után, és már a nevelés elkezdődik akkor, amikor még szóba se került a gyereknek a léte. És mire már a gyerek egyébként megszületik, ezt jól tudják azok, akik kisgyereket nevelnek, hogy a kisgyerekeknek már személyisége van, amikor megszületik. És valaki azt mondta, hogy 80%-ban a személyiség 2 éves korra kifejlődik, és utána azt a 20%-ot már a szocializációval, a tanítással lehet még irányítani, és csak a megtérés adhat aztán, hogyha valahogy elszabadul nagyon valakinek az élete, a megtérés adhat egy rendeződést, majd aztán ifjú korában vagy felnőtt korában. De jó visszaemlékezni Párhegyi Feri bácsinak a tanítására, és amikor itt állt és mondta, hogy valakitől azt hallotta, hogy 80% kegyelem a gyereknek a nevelése, de egyébként a házasság is 20% meg a mi tevékenységünk. És akkor kiment Erdélybe ezt a tanítást továbbadni, megszólalt egy hívő parasztember, és azt mondta, hogy Feri testvér, 100%-ban kegyelem. És én is azt mondom, 100%-ban kegyelem a házasságnak a megélése is, meg a gyereknek a nevelése is. És természetesen 100%-ban mi feladatunk, mert nekünk kell döntéseket hoznunk, nektek kell döntéseket hoznotok az életetekben. Szememet a hegyekre emelem, tekintetemet a hegyekre emelem, hangzott a zsoltárosnak a szava. Honnan jön az én segítségem? Kérdezi a zsoltáros. Hát onnan, a hegyekről. És valóban ezeken, amikor a zsidók ezt a képet használják, akkor a törvényadásnak a helyére, az Isten lakhelyére utalnak, hogy onnan kaptunk mi rendet, onnan kaptunk mi tanítást. Hát honnan jöhet az én segítségem? Onnan, ahol az Úr lakik. És ezért jó, hogy itt álltok az Úr oltáránál, és amikor a szemeteket a hegyekre emelitek, amikor a tekintetek az Urat keresi, akkor lesz az életetek helyen. Akkor tudjátok megélni a jegyességeteket, és majd akkor tudjátok megélni a jegyesség után következő életszakaszokat is. Az Úr adja meg, hogy tekintetetek mindig ott legyen a hegyeken, mindig azt lessétek. Ne tévedjen el a tekintetetek olyan kívánságra, hívságra, amely egyébként megjelenik majd az életetekben, és szeretné azt a rendet, szeretné azt a harmóniát, meg azt az áldást tönkretenni, ami benne van az életetekben. De ne engedjétek, hogy a szemetek lekerüljön a hegyről, lekerüljön az Úrról, arról az Istenről, aki alkotta ezt a világot, és ennek a világnak rendet és harmóniát adott. Így éljétek meg az életeteket, azt szerint a rend szerint, amit most olvasok, mert hisz Isten azt mondta, hogy azt adta a kezünkbe, ami az életünket meggazdagíthatja, és így adta elénk a párkapcsolatnak, a házasságnak a rendjét is. Azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítő társat, hozzáillőt. És teremtette az embert férfivá és asszonnyá, és megáldotta őket. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó. Ezért a férfi elhagyja atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ezt tanítja az Isten a házasságról, aminek az előszobájába léptetek, vagy léptek most azzal, hogy eljegyzitek egymást, jegyességre léptek. Ezért, amikor most készültek ezt a jegyességet megkötni, és erre a jegyességre áldást kapni, hadd kérdezzek tőletek, szívetek szándékáról két kérdést. Először tőled kérdem, testvérem az Úrban, Pánszki István. Szereted-e a melletted álló Resán Katalint, akit jegyesül választottál? Szereted-e?
Szeretem.
Akarsz-e vele jegyességben élni, Isten rendje és igéje szerint, amikor az házasságban ki nem teljesedik, akarsz-e?
Akarok.
Hasonlóképpen kérdem tőled is, testvérem az Úrban, Resán Katalin, szereted a melletted álló Bánszki Istvánt, akit jegyesül választottál, szereted-e?
Szeretem.
Akarsz-e vele jegyességben élni, Isten rendje és igéje szerint, amíg ez a jegyesség a házasságban ki nem teljesedik, akarsz-e?
Akarok.
Jegyességetek jeléül húzd fel a gyűrűt, István, Kata kezére. Térdeljetek az Úr oltárához, gyülekezet pedig fennállva fogadja. Mindenható mennyei atyánk, élet és halálnak az Ura, aki teremtetted ezt a világot, és benne megteremtetted a férfit és az asszonyt is, és megáldottad a férfi és az asszony kapcsolatát. Így kérünk téged itt István és Katalin jegyességi áldásánál is. Te légy, Uram, amit jelent. Áld meg szent lelkeddel ezt az ifjú párt, hogy keressék a te akaratodat, és a jegyességben meg tudják élni azt, amire te elhívtad őket. Hogy ez a jegyesség a te dicsőségedet szolgálhassa, és az ő gazdagodásukat. Légy, Uram, jelen életükben, örömükben, bánatukban, nehézségekben is, meg akkor is, amikor jól megy a dolguk. Hadd dicsőíthessék a te nevedet mindenkor. Urunk, légy velük, hogy kiteljesedhessen ez a jegyességi fogadalom házasságban, és a házasságban megáltasd majd őket. Te dicsőségedre életeket mostantól mindörökké. Amen. Köszönjük helyet.
Egy bizonyságtételre készült István és Kata.
gyertek.
Elég nehéz most megszólalni. De talán ott kezdeném, hogy mivel én már 30-en is túl vagyok, és sokáig kértem az Urat, hogy adjon nekem egy társat. És igazából nem értettem, hogy miért. Már itt vagyok már 30-től túl, már sokan mondták, hogy hát már ideje lenne. Hát mondom, ezt én is érzem. De igazából akkor értettem meg, mikor az Úrhoz ismét közel kerültem, hogy nem álltam még készen arra, hogy legyen egy társam. És ami lényeges volt, amit fontosnak tartottam, hogy egy olyan társat szeretnék magam mellé, akit az Úr rendelt mellém, hogy vele együtt élhessük le az életünket. És igazából, mikor tavaly márciusban elmentem egy férfi hétre, ott kaptam azt az igét, hogy tisztítsd meg önmagad, hogy az Úr tudjon használni téged. És akkor értettem meg azt, hogy igen, nekem először meg kell tisztítanom önmagam ahhoz, hogy bármit is tudjon az Úr kezdeni valam. És az ő segítségével elkezdődött ez a tisztulás. Utána a következő útmutatás az volt, mikor Gerőiknek volt az esküvője, akkor kaptam azt az igét, hogy keressétek először az Isten országát és Isten igazságát, és a többi ráadást megengedhetik nektek. És igazából ez volt egy olyan fordulópont, ami úgy elindított minket így egymás felé. Előtte is már körülbelül másfél éve ismertük egymást, de nem néztünk egymás olyan szemmel, hogy bármi is lehetne ebből. És elég sok időt töltöttünk egymás társaságában, úgy kerestem katatársaságát, és mindig jó volt vele beszélgetni, úgy akár az igéről, akár bármi másról. És egyszer csak éreztük, hogy valahogy közeledünk egymáshoz. És igazából az első lépés azt kicsit elsiettük. Mert az lett volna az első lépés, hogy megkérdezzük az Urat, hogy egymásnak teremtette minket. És ez csak a második lépés lett. És volt ebben egy meglátás. És az Úr úgymond próbára tett minket. Mert először azt láttuk meg, hogy nem. És ez annyira nehéz volt ezt elfogadni, és ebbe beletörődni, hogy nem. Mikor már akkor már kezdtek olyan érzelmek kialakulni, amik már igen nehézé tették ezt az elengedést. De mivel mindketten azt szerettük volna, hogy csak az Úrral együtt, és csak azzal, akit az Úr nekünk szánt, így az Úr segítségével sikerült ezt kimondanunk, hogy akkor nem. És utána jött egy nagy csoda. Az Úr mégis azt mondta, hogy igen. Hogy egymásnak teremtettelek titeket. Igazából az Úr annyit akart, hogy engedjük el, hogy tudjuk elengedni, mert nem vele együtt kezdtük el. És annyira jó volt ezt megtapasztalni, hogy hogy tényleg az életünkben nagyon sok minden olyan dolog van, amit nagyon akarunk. És az Úr tisztában azzal, hogy mi mit szeretnénk, és hogy ő mit akar nekünk adni. De először el kell tudnunk engedni azt a dolgot. És utána nem csak azt, hanem még sokkal többet meg is kapunk tőle.
Igazából elmondta azt, amit én is szerettem volna, mert bennem is volt egy nagyon határozott kép, hogy én milyen társat szeretnék, és azt mondtam, hogy nekem nincsenek elvárásaim, de azért voltak, és az volt az a hihetetlen, hogy mindent, még többet megkaptam benne, mint amit akkor úgy elsoroltam, konkrétan Katika néninek, hogy milyen társat szeretnék, és ez az időszak tényleg nehéz volt ott az elején, de így visszanézve látjuk az áldását igazából, hogy meg hát a hibánknak is a következménye, hogy elkezdtük Isten nélkül, de hogy tényleg azt meglátni, hogy Isten a legjobbat szeretné, és azt szeretném, hogyha üres lenne a kezünk, amikor elfogadjuk tőle az ajándékokat, és az a példa jutott eszembe, hogy Isten olyan kézben nem tud tenni semmit, amiben markolunk valamit, markoljuk a saját elképzeléseinket, a saját akaratunkat. Ő csak az üres kezeket tudja megtölteni, és akkor tud adni, hogyha üres a kezünk, és ehhez kellett ez az időszak, hogy üres legyen a kezünk. És nekem az ige nagyon sokat jelentett, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá. És jó volt így fogadni Istent, hogy ő a tökéletes ajándék, ami onnan felülről Isten akaratából. Lehet az enyém. Köszönöm.
Köszönjük szépen. És akkor fogadjátok szeretettel a gyerekcsoportnak a köszöntését. Hirtelen készültek egy köszöntéssel a gyermekcsapat.
Hüves legelőkön terelget, csendes vizeket vezet engem, lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért, ha a halál árnyéka öltében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te vagy, veszont, és otthon megvizetel engem. Asztal terített nekem, ellenségen is emelászára, megszeret fejemet olajjal, csordultig van poharam, bizony jóságot és szeretetet kísér életem minden napját, és az Úr hazával lakom az egész életemben.
Köszönjük szépen a köszöntést, és valóban legyen áldássá ez a köszöntés is számotokra. Az Isten tiszteletünket pedig folytassuk, illetve fejezzük be a 268-as számú énekünkkel. Énekeljük ennek az éneknek az első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 268-as ének. Thank you.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei Atyánk, mindenek teremtője és gondviselője, könyörülj rajtunk, hogy Jézus Krisztusért, akit értünk feláldoztál és közben járunká tettél, szentelj meg és vedess minket szent lelked által, hogy meglássuk a te szent akaratodat, és tudjuk az életünket ahhoz igazítani, tudjuk úgy berendezni, hogy megállhass bennünket. Hálás a szívem, Uram, hogy te nem hagytál bennünket egyedül, elküldted a pártfogót, a szent lelket, és mi a Szentlélek által mondhatjuk azt, hogy Abbá, Atya, a Szentlélek által ismerhetjük meg Jézus Krisztus Urunk tanításának mélységeit, hogyan érvényesül az a mi életünkre nézve, és a Szentlélek által lehetünk, járhatunk új életben. Köszönjük, Urunk, hogy te így szeretsz bennünket, és így viseled a gondunkat. Add meg, hogy ki a maga helyén megláthassa, megérthesse a te rendedet, akaratodat. Köszönjük, Urunk, hogy te valóban azt ígérted, hogyha mi az Isten országát keressük, és annak igazságát, akkor minden ráadásul megadatik nékünk. Így várjuk, Urunk, azt a megelégítetést, amit egyedül te tudsz adni. Add szívünkbe az országot keresését és igazságot keresését. És így köszönjük, Urunk, hogy a gyülekezetünkben is sokan átélhették a benned való új életnek az örömét, az új életben járás örömét. Köszönöm azokat a szolgálókat, akiket elhívhattál és megállhattál, akik által gazdagítod a te országodat, akik által építed az egyházat. Köszönjük, Urunk, hogy az ő szolgálatuk rájuk visszaható áldássá is lehet. Áld meg, Urunk, a néked engedelmeskedő, a te akaratodban járó gyermekeidet. És így köszönjük, Urunk, Istvánnak és Katának az életét is, és tesszük eléd, mint annak a kezébe, aki egyedül tudod megtartani az ő életüket, és te vagy az, aki meg tudod gazdagítani az ő életüket. Légy jelen, Urunk, az ő személyes életükbe, egyéni életükbe, légy a nagy család életében is, Urunk. Köszönjük, hogy te tudod a te igéddel, szent lelked által helyreigazítani az elrontott utakat, és te tudod közösségé formálni a családokat is. Így áld meg, Urunk, az ő családjukat is, és légy a mieinkkel is, hisz te benned van a mi reményünk, gyermekünk nevelése, vagy házasságunk megélése tekintetében is. Úgy kérünk, Urunk, hogy vedd számba a mi szükségleteinket, szükségünket, és add meg, hogy benned elégítethessenek ezek meg, ezért add a szívünkbe a te akaratod keresésének a vágyát. Légy velünk, Urunk, akkor, amikor nehézségben vagyunk, amikor nyomorúság van az életünkben, hogy dicsérhessük, magasztalhassuk a te nevedet abban az időben is. És így kérünk azokért, akik nem tudnak magukról gondoskodni, te áld meg őket, Urunk, azzal a gondoskodással, ami az egész létüket helyreigazítja, lelki és anyagi téren is. Így légy azokkal az emberekkel, akik hajlék nélkül élik az életüket, vagy önmagukról való gondoskodás lehetősége nélkül, te elégítsd meg az ő életüket, Urunk, add meg, hogy rád tekinthessenek, beléd kapaszkodhassanak. Te igazíts helyre, Urunk, az erőszakosságukat, hogy te benned nyerhessenek békességet, hogy te tőled várhassák életük megoldását. Köszönjük, Urunk, hogy valóban igaz lehet az, hogy akiket te megszabadítasz, azok valósággal szabadok, és hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, és a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Add meg, hogy ezek az igék működjenek az életünkbe, és gazdagíthassanak bennünket. És valóban legyen úgy, mint ahogy Istvánnak és Katának is adtad, legyen úgy az életünkben, hogy a szemünket, tekintetünket a hegyekre emeljük, ahonnan jön a mi segítségünk. Áldj meg bennünket, így, Urunk, a te dicsőségedre. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.